Ez a Híradó szerda este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Jön az ipari és vállalkozói rezsicsökkentések korszaka, ezt mondta Orbán Viktor egy papírgyár alapkőletételén. Újabb visszanemtérítendő támogatás fiatal gazdáknak, 4,5 milliárdot költhetnek beruházásokra. Holnap kinyitnak az első szavazóhelyiségek, Nagy-Britanniában és Hollandiában indul az EP választás. Háromnapos gyász Szerbiában, csak lassan vonul le az ár, még mindig védekezni kell. Aki nem tud olcsó energiát előállítani és az ipar számára biztosítani, az nem lesz versenyképes, mondta Orbán Viktor a Dunaújvárosi Papírgyár erőművének alapkőletételén. A miniszterelnök azt ígérte, a lakossági rezsicsökkentés után az ipari és vállalkozói rezsicsökkentések korszaka jön. A Prisholm cégcsoport 45 milliárd forintból épít új biomassa erőművet Dunaújvárosban, a beruházással 60 új munkahely is létrejön.
Naponta 130 kamionnyi hulladékpapír dolgoznak fel a Dunaújvárosi papírgyárban. Egyelőre kartondobozok alapanyagát készítik itt, de 2015 végétől az újrafeldolgozásra is alkalmatlan hulladékból energiát állítanak elő. A gyár ugyanis 45 milliárd forintból saját erőművet épít. Ezzel 60 új munkahelyet teremtenek, ráadásul teljes egészében önellátó lesz a gyár, így az olcsó energiával még versenyképesebb lesz a cég. Az eddigi beruházásainknak köszönhetően Dunaújváros eddig is Európa egyik papírgyártási központja volt, de az új erőmű segít megszilárdítani eddigi helyünket. Európai versenyképességünk azon múlik, mennyire tudunk olcsón energiához jutni, mondta a vállalatcsoport vezérigazgatója. Az erőmű annyi energiát termel majd, amely Dunaújváros és környéke teljes szükségletét képes lenne fedezni.
Versenyben vagyunk.
Az alapkületételen a miniszterelnök arról beszélt, hogy Magyarország az elmúlt években lezajlott változtatásoknak köszönhetően sereghajtóból a térség éllovasává vált. Orbán Viktor hozzátette, csak akkor lehet versenyképes Magyarország, ha a vállalkozóknak olcsó energiát tudnak biztosítani.
A lakossági rezsicsökkentés után Magyarországon meg kell kezdenünk az ipari, a vállalkozói rezsicsökkentés korszakát is. Ha az Európai Unió úgy, ahogy van, együtt nem képes olyan szabályokat kialakítani, amely csökkenti a vállalkozások által felhasznált energia árát, akkor Magyarországnak az unión belül külön saját szabályokkal ezt mindenképpen el kell érnie. Ez nem egy lehetőség, ez nem kellene, meg jó volna, ezt meg kell tennünk, ellenben a magyar ipar nem lesz versenyképes.
A miniszterelnök azt is bejelentette, Magyarország új hulladékgazdálkodási stratégiájának kialakításáról egyeztetést kezdeményez a hulladékgazdálkodó cégekkel. Az új szabályozásnál az eddigi tapasztalatokat is figyelembe veszik majd.
Április közepe óta egyre több bank egyre több forint állampapírt vásárol. Ez főként az egy hónapja meghirdetett jegybanki programnak köszönhető, aminek az a célja, hogy ne csak a lakosság körében legyen népszerű ez a befektetési forma. Szakértők szerint csökken az ország sebezhetősége, ha az államadóssága mostaninál nagyobb arányban lesz deviza helyett forintban.
Egyre többen keresik fel az állampapír értékesítési pontokat. A lakosság már mintegy 2000 milliárd forintért vásárolt államkötvényeket, kincstárjegyeket. Április közepe óta a magyarországi bankok részéről is ugrásszerűen megnőtt a kereslet a forint állampapírok iránt. A közelmúltban például a meghirdetett 20 milliárd forintos 3 éves lejáratú kötvényre 130 milliárd forintnál is nagyobb ajánlatot tettek. Nem sokkal korábban jelentette be programját a Magyar Nemzeti Bank, amellyel azt szeretnék elérni, hogy ne csak a lakosság körében legyen népszerű ez a fajta befektetés.
A belföldi finanszírozás szerepe is újra nőjön az államadósságon belül.
Vagyis egyre több hazai pénzügyi befektető, főként bank vásároljon forint állampapírokat. Ennek teljesítése érdekében az Államadósság Kezelő Központ módosította idei terveit.
Az Államadósság Kezelő Központ feladata ebben a helyzetben az, hogy megfelelő kínálatot, állampapír kínálatot biztosítson a megnövekedett keresletnek, annak érdekében, hogy az átállás, a nagyobb állampapír vásárlási átállás zökkenőmentesen meg tudjon valósulni.
Ez azt jelenti, hogy az eredeti tervekhez képest csak nem 1300 milliárd forinttal több állampapírt dobnak piacra az idén. Ezzel a lépéssel jelentősen csökkentenék nem csak a devizakötvények, hanem a külföldi befektetők arányát is. Jelenleg a magyar államadósság mintegy 24 ezer milliárd forint, aminek 59%-a külföldi, 41%-a pedig hazai befektető kezében van. A kormány célja, hogy ezt az arányt rövid időn belül megváltoztassa. A híradó által megkérdezett elemző szerint a bankoknak most megéri állampapírt vásárolni.
A 10 éves magyar államkötvény hozama jelenleg 5% körül van.
Ez jóval nagyobb, mint amilyet a piacon más befektetéssel el lehetne érni. Ráadásul az állampapírok most biztos befektetésnek számítanak. A hazai bankok állampapírvásárlási kedve a gazdaság számára is előnyös.
Ez abban segítheti a magyar gazdaságot, hogy így a hozamokat azt nem külföldre viszik, külföldi szereplők kapják meg, hanem idehaza hasznosulhat, úgymond idehaza költhetik el ezt a pénzt, ami segítheti a gazdaság további növekedését. Másrészről, hogyha tudjuk növelni a forint papír kibocsátást, és abból fizetjük ki a devizaadósságunk egy részét, akkor az jelentősen csökkentheti az ország külső sérülékenységét.
Az elemző hozzátette, további előny, hogy ez a folyamat segíti az államadóság csökkentését is.
3 milliárd forint adózás utáni nyereséget ért el tavaly a Magyar Fejlesztési Bank, jelentette be a pénzintézet vezérigazgatója. Nagy Csaba hozzátette, a banknál nem alapvető cél a nyereségtermelés, a tulajdonos kormány a gazdaságfejlesztés előmozdítását várja el tőlük. A vezérigazgató arról is beszélt, az MFB szolgáltatóközpontként segíti a magyar gazdaságfejlesztést, befektetéssel, hitellel, hitelgaranciával, tanácsadással és a rábízott állami vagyon hatékony működtetésével. Nemzetgazdasági érdek, hogy az erős magyar állami vállalatok minél több tendert nyerjenek el külföldön a gyorsan fejlődő régiók piacain, mondta a külügyi és külgazdasági államtitkár. Szijjártó Péter erről a Magyar Villamosművek által elnyert jordániai beruházások kapcsán beszélt. Fontos célnak nevezte, hogy minél több magyar terméket és szolgáltatást vásároljanak a keleti piacokon, illetve minél több magyar cég kerüljön olyan helyzetbe, hogy nyerni tudjon a keleti országokban kiírt tendereken.
Az MVM egy regionális szinten vezető vállalat, egy erős köztulajdonban lévő magyar vállalat, amelynek a regionális piaci pozícióját jelentősen megerősítjük most azzal, hogy Jordániában két nagyértékű munkát is el tudtak nyerni.
Újabb 4,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás segíti a fiatalok gazdálkodóvá válását. A 40 év alattiak május első két hetében pályázhattak fejenként legfeljebb 40 ezer euróra, vagyis mintegy 12 millió forintra. A pályázatra 6-szoros volt a túljelentkezés, így az elbírálásnál előnyt élveznek majd a kertészek és az állattenyésztéssel foglalkozók.
Mintegy 180-200 darab juhot anyajuhot szeretnék vásárolni.
Most még szülei vállalkozásában dolgozik Szaniszló Máté, de szeretne önálló gazdaságot kialakítani. Azért pályázott a fiatal gazdák támogatására, hogy saját tőkéhez jusson, amiből földet, állatokat és gépeket is venne, sőt egy úgynevezett nyári szállást is kialakítana a juhoknak. Azt mondja, segítség nélkül nem tudna elindulni.
Ez egy kezdő tőke segítség ahhoz, hogy az ember önállóan tudjon gazdálkodni, itt tudjunk maradni, tudjunk hosszú távon itt termelni, illetve hogy ne csak elvándoroljanak az emberek itt a vidékről, hanem maradjon itt lakosság.
Az előző 7 éves uniós ciklusban csak nem 3300 fiatal gazda kapott támogatást, összesen több mint 30 milliárd forint értékben. Május első két hetében ismét pályázhattak a 40 év alattiak. A mostani 4,5 milliárdos keretből mintegy 500-an juthatnak támogatáshoz. Egy gazdálkodó legfeljebb 12 millió forintra pályázhatott, ami szabadon felhasználható, vissza nem térítendő támogatás.
Egész Európában gond a gazdatársadalom előregedése.
A támogatás célja éppen az, hogy minél több fiatal gazdálkodjon, mondta a vidékfejlesztésért felelős államtitkár. A mostani pályázatra 6-szoros volt a túljelentkezés, ezért az elbíráláskor lesznek kiemelt szempontok.
Különösen a Tanyán, Majorokban élő, akik munkaerő igényesebb, élő munka igényesebb ágazatokban tevékenykednek, így a kertészetben, vagy akár állattenyésztésben, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és a saját kötelezően vállalt foglalkoztatásukon kívül más sok foglalkoztatására is kötelezettséget vállaltak.
A pályázatok elbírálása nyár végére fejeződik be, és már akkor meg is kezdődik a támogatások kifizetése.
több ténylegesen életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt bűnöző is feltételesen szabadlábra kerülhetne, ha az Emberi Jogok Európai Bíróságának tegnapi ítélete alapján Magyarország megváltoztatná az ezzel kapcsolatos törvényt. A strasbourgi döntés szerint a későbbi szabadlábra helyezés lehetőségét kizáró ítélet megalázó bánásmódnak minősül. Több áldozat hozzátartozója is felháborítónak nevezte a döntést, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök is elítélt.
Megérdőt a bíróság halmazati büntetésül életfogytiglató fegyházbüntetésre és 10 évi közügyektől eltiltásra ítéli.
Az idős embereket brutálisan bántalmazó Ároktői banda két tagja tényleges életfogytiglant kapott első fokon. Akár csak a roma gyilkosságok elkövetői, a 11 éves Szita Bencét brutális kegyetlenséggel meggyilkoló 3 elítélt, vagy éppen a kegyetlen alvilági módszereiről ismert fekete sereg vezetője, Magyar Róbert. A magyar bíróságok szerint mindannyiuknak életük végéig a rácsok mögött kell maradniuk. A büntetés végrehajtás adatai szerint jelenleg 46 tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt bűnözőt tartanak fogva, közülük 33-at már jogerősen is elítéltek. Köztük azt a Magyar Lászlót is, akit többek között két ember meggyilkolásával vádoltak. Az ő ügye került az Európai Emberi Jogi Bíróság elé, amely kedden első fokon elmarasztalta Magyarországot a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés szabályozása miatt. A bíróság ugyanis megalázónak tartja az elítéltek szempontjából, hogy valóban életük végéig szól az ítélet, vagyis jó magaviselet esetén sem kerülhetnek szabadlábra. A Magyar Helsinki Bizottság az elítélt Magyar László oldalán vett részt az ügyben Strasbourgban. Üdvözölték a bíróság döntését. Fazekas Tamás ügyvéd szerint ugyanis a tényleges életfogytiglan sérti az elítéltek emberi méltóságát.
Olyan büntetési rendszer kell kialakítani, ami nem veszi el véglegesen a reményt a fogvatartottól, és megadja az elméleti lehetőséget annak, hogy 25 vagy 30 év elteltével újra megvizsgálják azt, hogy képes-e visszaéleszkedni a társadalomban.
Nekik miért legyenek bármihez is jogai?
A különös kegyetlenséggel meggyilkolt 11 éves Szita Bence nevelő apja szerint érthetetlen és felháborító az európai döntés.
Én Strasbourg szégyenének nevezem a tegnapi híreket. Teljesen fel vagyok rajta háborodva, hogy lehetnek emberi jogaik olyan brutális kegyetlen gyilkosoknak, mint akik a fiam elkövetői.
Az SMS párt EP lista vezetőjének fiát 22 éve ölték meg. Tóth Tamás is felháborítónak nevezte az Európai Bíróság döntését. Azt mondja, ha bekerül az Európai Parlamentbe, azért fog küzdeni, hogy a tényleges életfogytiglani büntetés megmaradjon.
Akkor szabaduljon a gyilkos, ha az áldozat visszajön a temetőből, mert ugye az is örökre ott marad.
Orbán Viktor kedden szintén felháborítónak nevezte a döntést. A miniszterelnök azt mondta, a kormány továbbra is kitart a tényleges életfogytiglan mellett.
A magyar kormány nevében majd a leghatározottabban ezt vissza kell utasítanunk, és meg kell védenünk azt az intézményt, amit úgy hívnak, hogy életfogytig tartó szabadságvesztés, amiről egyébként bizonyítva van, hogy jelentős visszatartó erőt jelent a bűn elkövetők vagy ilyen szándékkal rendelkező emberek számára.
A tényleges életfogytiglani szabadságvesztést az alkotmány is tartalmazza. Az alaptörvényről szóló nemzeti konzultáción a válaszadók 90%-a támogatta azt. Az Európai Unióban nem csak Magyarországon van érvényben a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés. Franciaországban, Észtországban, Ausztriában, Bulgáriában, Dániában, Írországban, Olaszországban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban is alkalmazzák.
Holnap reggel nyitnak a szavazófülkék Hollandiában és az Egyesült Királyságban. Ezzel elkezdődik a 4 napos európai választás, amelyen mintegy 400 millió polgár dönthet az Európai Parlament új összetételéről. A legtöbb tagállamban, így Magyarországon is vasárnap lehet voksolni. A választási kampány fő témája Európa szerte elsősorban a gazdasági kérdések, a munkahelyteremtés és ezzel összefüggésben a bevándorlás problémája volt.
Rendhagyó mutatvánnyal zárta kampányát a populista holland szabadságpárt vezetője, aki Brüsszelben az Európai Parlament épülete előtt vágott ki egy csillagot egy uniós zászlóból. Szerinte ugyanis Hollandiának ki kellene lépnie az európai közösségből, és hermetikusan le kellene zárni a határait az illegális, elsősorban afrikai bevándorlók előtt. A bevándorlás ügye uralta az európai választási kampányt Nagy-Britanniában is. Igaz, itt a kelet-európai tagállamokból legálisan érkező, főként bolgár és román munkavállalók miatt lángolt fel a vita. És emiatt torkollott összetűzésbe a legnagyobb EU-ellenes brit politikai alakulat, a Függetlenség párt kampányzárója is. A helyszínen a pártaktivistáit ellentüntetők várták, akik között román munkavállalók is voltak. A csetepaté miatt végül a pártelnök is távol maradt, arra hivatkozva, hogy a helyszín nem eléggé biztonságos, pedig pártja jó eredményre számíthat a választáson. Ám a parázsvita sem fokozza a britek voksolási kedvét. A felmérések szerint várhatóan csak minden harmadik választópolgár járul az urnákhoz csütörtökön. A brüsszeli képviselőket 1979 óta választják közvetlen szavazással, folyamatosan csökkenő érdeklődés mellett. Legutóbb 2009-ben már csak 43%-os volt a részvételi arány. Szakértők szerint az idei európai választásnak a korábbiaknál is nagyobb a jelentősége. Nagyon fontos kérdések vannak terítéken. Európa gazdasága lelassult, és több olyan terület is van, ahol egyelőre nem látszik az alagút vége. Európának tehát új irányokra van szüksége, és ebben a következő parlamentnek döntő szerepe lehet, véli az Európa Barátai nevű brüsszeli szervezet elemzője. A következő ciklustól növekszik a parlament súlya az európai intézményrendszeren belül. Nem csak a jogalkotásban, hanem például abban is, hogy az állam és kormányfők helyett ezen túl a képviselők választják meg a bizottság elnökét. Használd az erődet, biztatja szavazásra a fiatalokat az Európai Parlament egyik szlogenje. Amint egy 400 millió európai választó között több mint 37 millióan életükben először járulhatnak az urnákhoz. Csütörtökön Hollandiában és az Egyesült Királyságban kezdődik a voksolás, de az első eredményeket csak vasárnap késő este teszik közzé, miután mind a 28 tagállamban bezártak a szavazófülkék. A legfrissebb felmérés szerint továbbra is a néppárt lesz a legnépesebb frakció az Európai Parlamentben.
A magyar érdekekért kiállni képes embereket kell küldeni az Európai Unióba. A Fidesz listáján ilyen jelöltek vannak. Erről beszélt Orbán Viktor kampánykörútjának mai állomásán a Fejér megyei Móron. A miniszterelnök, mielőtt a település vezetőivel tárgyalt, a Városháza előtt találkozott a kormánypártok szimpatizánsaival. Orbán Viktor egy padról rövid beszédet is tartott. Arra kérte az embereket, hogy menjenek el választani vasárnap, de ne támogassák a radikális jobboldalt, amelyik szerint Magyarország érdeke az unióból való kilépés lenne. És ne szavazzanak a baloldalra sem, amelyik valamiféle európai Egyesült Államok létrehozásával feladná a Szent Istváni államiságunkat, mondta a miniszterelnök.
Megtanultuk az elmúlt években, hogy Brüsszelben sok mindent meg lehet akasztani. És egyáltalán nem mindegy, hogy Brüsszelben olyan emberek dolgoznak-e, olyan emberek ülnek-e az Európai Parlamentbe, akik kiállnak Magyarország érdekei mellett, vagy olyanok, akik nem állnak ki Magyarország mellett. Sőt, nem csak, hogy nem állnak ki, hanem onnan próbálnak visszafele ártani a kormánynak.
Az MSZP elnöke szerint az Európai Unión belüli támogatókra van szükség ahhoz, hogy megfelelően lehessen képviselni a nemzeti érdekeket a közösségen belül. Mesterházy Attila hozzátette, a Jobbik az unióból kilépést emlegeti, amely a nemzeti érdek elleni cselekedet lenne. Szerinte Európán kívül Magyarországnak csak nagyon nyomorúságos élete lehetne.
A nemzeti érdek képviseletéhez bizony nekünk szükségünk van partnerekre, szövetségesekre, támogatókra az unión belül, mert ezzel lehet hatékonyan képviselni adott esetben a nemzet számára fontos gazdasági vagy egyéb más ügyeket, legyen szó pálinka főzéstől kezdve az akácmézen át nagyon sok minden más kérdésig.
A Jobbik legfontosabb feladata az Európai Parlamentben a nyugati országok és Magyarország közötti szociális és egzisztenciális különbségek elleni küzdelem, mondta a párt elnöke. Vona Gábor szerint hatalmas átverés Magyarország uniós csatlakozása. Úgy vélte, noha 2003-ban az emberek jogos igénye volt a fennálló különbségek csökkentése, a tisztességes munka és megélhetés, ez nem valósult meg.
Én nem az Európai Uniót tartom, és nem a nyugati tagállamokat elsőrangú és elsőrendű felelősének, hogy ez bekövetkezett, hanem a Fidesz és az MSZP kormányokat, amelyek a csatlakozási tárgyalások során önfeladó, a nemzeti érdekeket eláruló módon végezték a munkájukat.
LMP a magyar emberek érdekeit akarja képviselni Brüsszelben, mondta a párt társelnöke. Schiffer András hozzátette, azok a választók, akik május 25-én valamelyik európai országból szocialista, konzervatív vagy liberális képviselőt küldenek az Európai Parlamentbe, a nagy multinacionális cégek érdekeire szavaznak.
Az LMP arra készül, hogy vasárnap olyan képviselőket juttassunk be Magyarországról az Európai Parlamentbe, akik az Európai Zöld Párt frakciójába ülnek, azon kevés képviselőcsoport egyikébe, amelyik ellenáll a nagy cégek nyomásának.
Oroszország képviselete feliratot helyeztek el az Együtt PM aktivistái az Újbudai Jobbik központ bejáratához. Az Együtt PM társelnöke szerint a Jobbik a magyar érdekekkel ellentétesen politizál. Szigetvári Viktor hozzátette, a kémgyanúba keveredett Jobbikos Kovács Béla ügye miatt pártja kezdeményezi, hogy az Országgyűlés Külügyi Bizottságának Jobbikos tagjait is világítsák át.
Mi úgy gondoljuk a Jobbikról, nyílt információk alapján is teljes mértékben egyértelmű, hogy nem a magyar nemzet érdeket képvisel energetika politikai kérdésekben, nemzetbiztonsági kérdésekben.
A sajtótájékoztató elején egy nő lépett ki a Jobbik irodájából, aki arra kérte az Együtt PM aktivistáit, hogy lapjukat ne ragasszák fel. Miután mégis feltették, a nő levette a lapot és átadta az Együtt PM politikusainak. A demokratikus koalíció szerint csak azok lehetnek sikeresek, akik összefognak, ezért Európai Egyesült Államokra van szükség. Erről Gyurcsány Ferenc beszélt Balassagyarmaton. A DK elnöke hozzátette, az új közös állam vigyázna minden polgárára, biztosítaná számukra a szabad gondolkodást, a tudás lehetőségét. Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott, pártja nem ellenfelet, hanem együttműködő partnereket lát az unió többi nemzetében.
Szerintünk itt történelmi távlatban Európai Egyesült Államokra lenne szükség. Azt látom, azok a sikeresek, akik összefognak. Azok a sikeresek a családban is együtt tudnak működni, azok a sikeres városok, akik megtalálják a szót, a hangot egymással, és nem verekedéssel, küzdelemmel töltik az életüket.
Egy most is aktív volt KGB-s ügynökkel találkozott rendszeresen, és osztott meg információkat Kovács Béla a Magyar Nemzet információi szerint. A lap úgy tudja, hogy mindig konspiratív körülmények között találkoztak, vagyis szerették volna, ha mindez titokban marad. Vona Gábor, a Jobbik elnöke azt mondta, ő a sajtóinformációkat továbbra sem tartja bizonyítéknak a kémügyben, és az sem világos neki, mitől konspiratív egy találkozó. A Híradó riportere Hevér Loránt megmutatja.
Az ügy kirobbanásakor Kovács Béla még maga hívott össze sajtótájékoztatót, és hosszan ecsetelte, hogy nem volt ügynök.
Soha nem is működtem velük együtt.
Pár nappal később már takarásban érkezett a Nemzetbiztonsági Bizottság meghallgatására. Az zárt ülés után pedig megpróbált elmenni a sajtótájékoztatóról.
Pártelnök úr nem engedi, hogy beszéljen?
Az újságírók hiába kérdezték volna, Kovács Béla ekkor már egy kérdésre sem válaszolt.
Ön szerint nem gyanús az, hogy most elmegy?
Orosz ügynök okozhatta a vesztét, ezt írta szerdán a Magyar Nemzet Kovács Béláról. Alap szerint egy most is aktív, volt KGB-s ügynökkel osztott meg információkat a jobbikos politikus. A Magyar Nemzet úgy tudja, rendszeresen találkozott az orosz ügynökkel Kovács Béla, és végig tisztában volt azzal, hogy kivel tart fenn kapcsolatot. A Magyar Nemzet szerint ezt bizonyítja, hogy a találkozókra mindig konspiratív körülmények között került sor. Vona Gábor azt mondta, ő a sajtóinformációkat továbbra sem tartja bizonyítéknak. A Jobbik elnökének még mindig nem világos, mitől konspiratív egy találkozó.
Mindig nem világos, hogy most ez a konspiratív találkozó fontosan mit akar. Én is elkezdtem így átgondolni a elmúlt években a saját találkozói megszervezésének metódusát, hogy érkeztem esetleg úgy találkozóra, hogy előtte volt egy átszállásom.
A konspiratív találkozó sok mindenben különbözik egy hétköznapi találkozótól, például abban, hogy bár nekem most fél óra kellene, hogy odaírjak a megbeszélt helyszínre, de 3 órával korábban elindulok.
Telefont nem vihet magával egy kém, és autót sem használhat, ezért egy félreeső parkolóban hagyja azt. Gyalog indul el a találkozóra, és pont az ellenkező irányba, mint amerre mennie kellene. Később villamosra is száll az ügynök, aki konspirál. Persze nem arra, amelyik közvetlenül a helyszín felé vinné, mert ez csak elterelés. Közben is végig azt figyeli, hogy követik-e. Aztán taxiba száll, menet közben végig a visszapillantót nézi, figyeli, hogy figyelik-e. A taxival nem közvetlenül a helyszínre megy, csak egy köztes állomásig. Időközben úgy dönt, irányt vált, átszáll egy másik taxiba és megy tovább pár kilométert. Az utolsó 20-30 percben csak gyalogolhat, a kémkönyvek szerint ez a szabály. Még egy zöldségeshez is benéz, mert még bőven van ideje a konspiratív találkozóig, közben persze végig figyel. Sétálgatás közben a kirakatokat nézi, de a tükröződésben itt is azt figyeli, követik-e. A kémkönyvek szerint ilyenkor az emberek cipőjét és zokniát is nézni kell, mert a kémelhárítók gyakran váltanak ruhát, de zoknit szinte biztos nem.
A valóságban is olyan ez, mint a filmekben. A szakértők azt mondják, így kell konspirált módon találkozni valakivel, vagyis órákon keresztül figyelni kell, hogy az embert megfigyelik-e. Sajtóhírek szerint Kovács Béla is így találkozott másokkal, és így adott át nekik információkat.
Hát ez egy súlyos ügy, már a vád, amivel őt vádolják, akkor arra kérem a illetékes hatóságokat, hogy tegyék tisztába a kérdést, tegyék egyértelmű, hogy mi a helyzet, és akkor én is felelős döntést tudok hozni ez ügyben, meg a Jobbik is felelős döntést tud hozni. Egyelőre ilyen nem történt.
Kovács Béla közben továbbra is kórházban van, hétfő óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt. A Heti Válasz közben azt írta, a jobbikos politikus néhány éve még egy panelbe volt bejelentve. A lap szerdán fotókat közölt egy Pilisszentkereszti luxus ingatlanról, amely a Heti Válasz szerint Kovács Béla családjának tulajdona.
Megismétlődhet az országgyűlési választások előtti hatalmi harca baloldalon, ettől tart Mesterházy Attila. Az MSZP elnöke reggeli adásunkban arról beszélt, kígyót békát kiabálnak rájuk Gyurcsány Ferencék és Bajnai Gordonék, miközben az őszi önkormányzati választáson több helyen újra együtt kellene működniük. Gyurcsány Ferenc szerint ők vigyáznak a szocialistákra, Bajnai Gordon pedig azt mondta, most már nem egymással kellene foglalkozniuk.
Kígyót békát kiabálnak ránk, mert leginkább az MSZP-re teszik.
Mesterházy Attila ma reggelben arról beszélt, hogy Gyurcsány Ferencék és Bajnai Gordonék kígyót békát kiabálnak a szocialistákra, ráadásul sokszor igazságtalanul.
Én mindig meglepődök azon, hogyha valaki a potenciál szövetségesét nyilvánosan kritizálja, ráadásul néha adott esetben igaztalan módon.
Egybehangzó sajtóhírek szerint az MSZP budapesti elnöki posztjáról múlt héten lemondó Molnár Zsolt is úgy érezte, a háttérből az MSZP baloldali ellenfelei erősítik a támadásokat, hogy ezzel gyengítsék a szocialista pártot. Erről írt a napokban az Origó és a Népszabadság is. Szocialista források szerint nem véletlen, hogy éppen Molnár Zsolt ellen indult lejárató kampány. Ő ugyanis Horváth Csaba, szocialista főpolgármester jelölt egyik legfontosabb szövetségese.
Szerintem egy alkalmas jelölt, meg tudná nyerni ezt.
Mesterházy Attila szerint Horváth Csabát úgy támadják korábbi szövetségeseik, hogy nekik egyelőre még saját jelöltjük sincs. Az MSZP elnöke attól tart, hogy megismétlődhet az országgyűlési választások előtti hatalmi harca baloldalon.
Egy éven keresztül nyüglöttünk azon az országgyűlési választások előtt is, hogy hogyan működünk együtt, kivel, merre. Ha ezt vissza akarják hozni Bajnai Gordonék, az nekem sincsen túl sok kedvem, bevallom őszintén.
Elnök úr, Horváth Csabát mi nem tartjuk olyan jelöltnek. Aki
Bajnai Gordonék az elmúlt hetekben többször támadták az MSZP-t, amiatt, hogy Horváth Csabát jelölték főpolgármesternek. Legutóbb vasárnap Szigetvári Viktor az Együtt PM társelnöke.
Én nehéz szívvel mondom azt, hogy kompetens vezető jelene minden tekintetben a fővárosnak.
Szerdán Bajnai Gordon azt mondta, a baloldali pártoknak nem egymással kellene foglalkozniuk.
Én azt gondolom, hogy abba kéne hagyni az egymással való foglalkozást. Közösen elszenvedtünk egy meglehetősen lesújtó ítéletet összességében április 6-án. Vereséget szenvedtünk, így közösen.
Holnaptól vetélytársak leszünk az európai parlamenti választásokon is.
Gyurcsány Ferenc már a választások éjszakáján kijelentette, hogy a vereség után az MSZP, az Együtt PM és a DK egymás vetélytársai lesznek. Szerinte Mesterházy Attila szavaival ellentétben ők nem kiabálnak kígyót békát a szocialistákra.
Nem látok ellentétet. Azt látom, hogy mindenki szépen teszi a dolgát, sőt, inkább azt látom, hogy egymásra vigyáznak itt ezek a pártok. Hála jó Istennek.
Sajtóhírek szerint a szocialisták elleni támadások az EP választások után különösen felerősödhetnek. A DK-nak és az Együtt PM-nek az lehet az érdeke, hogy minél inkább legyengítse az MSZP-t és elhódítsa a támogatóit az őszi önkormányzati választások előtt.
A korábban közöltnél súlyosabb, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsítják Simon Gábort, közölte a központi nyomozó főügyészség. A nyomozók szerint az MSZP volt elnök helyettesének nem csak egy, hanem több titkos osztrák bankszámlája is volt, és több adót csalhatott el annál, mint amit korábban gondoltak. A hivatalos megfogalmazás szerint közel 100 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetési csalással. A gyanú szerint Simon Gábor számára hamis útlevéllel is nyitottak bankszámlát, és az ehhez szükséges iratokat saját maga írta alá. A volt szocialista elnök helyettes tagadja a bűncselekményeket. Simon Gábor 2 hónapot töltött előzetes letartóztatásban, jelenleg házi őrizetben van. A módosított gyanúsítással szemben panasszal élt. A gyanú szerint 2 magyarul beszélő nőt inzultált a szlovák államfői hivatal osztályvezetője egy pozsonyi bárban, mert zavarta, hogy nem szlovákul beszélnek. A szóváltásból verekedés lett. Az ügyet a szlovák köztársasági elnöki hivatal vizsgálja, a rendőrség pedig garázdaság miatt nyomoz.
Szemtanúk szerint ebben a pozsonyi bárban alakult ki vita 2 magyar nő, illetve Darius Rusnák között. Az egykori hoki legenda, aki jelenleg az államfői hivatal osztályvezetője, a gyanú szerint azt nem tudta elviselni, hogy a 2 vendég magyarul beszélget. Egyikük nyilatkozott a Felvidéki Magyar Lapnak. Azt mondta, a férfi odament hozzájuk, kiabálni kezdett velük, később 2 fiatal szlovák férfinak kellett megvédenie őket. A vége verekedés lett, a rendőrség is kiment, számolt be az esetről a pozsonyi Újszó.
Ismerem az ottani alkalmazottakat, és ők szóltak, hogy volt egy ilyen eset hétfőn este, úgyhogy tőlük tudtam meg.
A pozsonyi Újszó újságírójának az egyik alkalmazott mesélte el, mi történt. Az egykori hoki legendát is felhívta, de tagadta, hogy ott lett volna a bárban.
Miután rákérdeztem arra, hogy a helyszínre a rendőrséget is kihívták, és hát jegyzőkönyvet írtak össze az esetről, akkor azzal válaszolt, hogy az egész incidens nem ők idézték elő, hanem 2 fiatal srác a bárban. És akkor kérdeztem vissza, hogy ezek szerint ott volt, amire lecsapta nekem a telefont, és nem akart reagálni.
Az államfő szóvivője azonban reagált. Azt írta, hogy a hivatal elhatárolódik az osztályvezető megnyilvánulásától. A levélben nem tagadta, hogy az eset megtörtént volna. A rendőrség garázdaság miatt indított eljárást.
Részvédtáviratot küldött Áder János államfő Szerbia és Bosznia-Hercegovina elnökének az országaikat sújtó természeti csapás miatt. Közben lassan, de apadnak a folyók a Balkánon, és már megkezdődött a kárfelmérés. Az árvizeknek és a földcsuszamlásoknak eddig több mint 40 halálos áldozata van. Szerbiában ma 3 napos gyász kezdődött.
Még mindig vízben állnak a házak Obrenovácban, annak ellenére, hogy a Száva és a Kolubara is lassú apadásnak indult. Akkora a víz, hogy még az űrből a NASA műhold felvételein is jól látszik. Ilyen, amikor nincs árvíz. És így néz ki most a térség, amikor megáradt és kiöntött a Boszna és a Száva folyó. A hadsereg, a rendőrség és az önkéntesek továbbra is homokzsákokkal erősítik az átázott gátakat, mert ezek egyre nehezebben bírják a víz nyomását. Ellepte a víz a gyümölcsösöket és a fólia sátrakat is. Minden víz alatt van, a búza, a kukorica. Az állatok közül szinte mind elpusztult. Itt a vég. Nem tudom, miből fogunk megélni. Mihez kezdünk ezután? Mondja ez a férfi. A szerb hatóságok szerdán a szerémségi Jamena faluba vezényelték a magyarországi hunormentő egységet. Itt főként az állatokat helyezték biztonságba.
Azért fontos a házi állatok kimentése és biztonságba helyezése, mert ezek olyan értékeket képviselnek az egyes családoknál, ami a túlélés további esélyét növelheti.
A mentőegységek munkáját a fertőzés veszély mellett sokkal nagyobb kockázatok is nehezítik. Senki sem tudja ugyanis pontosan, hol vannak a délszláv háború után a földben hagyott aknák.
A kármentés a területen rendkívül nehéz, ugyanis a horvát határhoz vagyunk közel, és az ott a Száva által talajból kimosott aknákat átsodorta az árhullám ide a településre, a házak közé, az utcákra.
Bosznia-Hercegovinában Brcskónál szerdán fel is robbant egy elmozdult robbanó szerkezet. A detonációban senki sem sérült meg. Összedőlt, megrogyott házak, ez maradt az évszázad esőzése és árvíze után Boszniában. Az országban 4000-nél több földcsuszamlás volt, leszakadt hegyoldalak, sárlavinák temettek maguk alá házakat. Egész falvak váltak lakhatatlanná.
Egymás után indulnak a segélyszervezetek, az árvíz sújtott a balkáni térségekbe. Az ökumenikus segélyszervezet Bosznia-Hercegovinába juttatott el tartós élelmiszerből, ivóvízből, feltöltenítőszerekből és ruhákból álló segélyszállítmányt. A Száva mentén elárasztott vajdasági településeken mérték fel a magyar-máltai szeretetszolgálat munkatársai, hogy mire van szükségük az ott élőknek. A Magyar Vöröskereszt és a magyarországi Krisna-tudatú hívők közössége is gyűjtést szervez a bajba jutottaknak. Budapesten a szerb gimnázium és a szerb ortodox egyházközség ivóvizet, tisztálkodási és fertőtlenítőszereket, valamint ruhákat gyűjt az árvízkárosultaknak. Az első szállítmányok már el is indultak Szerbia felé. Több mint 10 000 hektáron tarolta le a múlt heti szélvihar a fákat a Bükkben. Napokig tartott, mire az utakat sikerült megtisztítani, de az erdő mélyére még mindig nem jutottak el az erdészek. A kár több 100 millió forint lehet.
A tövestől kitépett fákat fényképezik a turisták a Bükkben, akik arra jártak, megdöbbentek a látvány miatt.
Tányérosztó minden este, mint egy ilyen óriási nagy 3-6 méteres átmérői földtányérokkal és a követ magába ragadva borította magával a talajt. Szörnyű.
A múlt héten egy napon át esett az eső a Bükkben, majd megérkezett a viharos erejű szél. A felázott talajból gyökerestől fordultak ki a fák.
Gyökerestől egy gyökértányérral fordul ki a fa.
Északról Szlovákia felől tört be a szél. 100-120 km/órás lökések is voltak. Több mint 10 000 hektáron fordította ki a fákat. Most egymáson fekszenek a rönkök.
Több 10 000 köbméternyi faanyag dőlt ki az Északerdő ZRT területén. Ebből egy olyan 5-6 000 köbméternyi a Bükkben, a fennmaradó rész pedig a Zempléni hegységben.
Napokig közlekedni sem lehetett a Bükki utakon, mert csak nehezen tudták megtisztítani a kidőlt fáktól. Az erdő mélyére még mindig nem tudtak eljutni az erdészek. Mintha egy betonfal lenne, pedig tulajdonképpen ez itt egy fának a gyökere. A fa az több mint 20 méter magas, ez a földlabda pedig több tonna súlyú is lehet. Könnyedén szakította ki a földből a viharos erejű szél. A híradót Embíró Liza tudósította.
A Bükkből egyenesen Bőcsre, a megárat Hernádhoz utazott a híradó riportere. Szervusz Liza, elkezdett már visszavonulni a víz?
Nos igen, elkezdett visszavonulni, és megkezdődött a lassú akadás. Szervusz, jó napot kívánok, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy itt néhány nappal ezelőtt még derékig ért a víz, és most már jól látszik, hogy gumicsizmával is be lehet jönni. Igaz, még mindig elég erős a sodrás. Nem sokkal ezelőtt a Hernád-Szent András pere, a Vizsoly-Novaidrány és a Hernád-Kércs Kiskinis közötti utakon fel is oldották az útlezárást, mert onnan már levonult az árvíz, tehát lehet közlekedni. Az apadás ellenére a harmadfokú készültséges szintet mindaddig fenntartják a folyó teljes szakaszán, amíg valóban a teljes folyóhosszról le nem vonul az árvíz, és ez néhány napot még eltarthat, hiszen a szakemberek nagyon lassú apadásra számítanak. Jó hír viszont, hogy a gátak eddig jól bírták a terhelést, ez részben annak is köszönhető, hogy ugye az elmúlt napokban több mint 21 000 homokzsákot építettek be a töltések magasítására és erősítésére.
Embíró Liza, köszönjük! Kiszabadult a vasárnap Kelet-Ukrajnában foglyulejtett magyar férfi, közölte a terrorelhárítási központ. Közleményük szerint a TEK és a külföldi szolgálatok együttműködésének köszönhetően sikeres tárgyalások után délelőtt fogvatartói elengedték a férfit. Hétvégén lesz a nagy sportág választó. Pénteken és szombaton csaknem 100 féle sportot lehet kipróbálni. Lesznek többek között verseny és szabadidős, illetve egyéni és csapatsportok, az aikidótól a zumba fitnessig. A látogatók olyan méréseken is részt vehetnek, amely abban segít, hogy megtudják testi adottságaiknak, melyik sportág felel meg leginkább. Most hétvégén rendezik a nagy hangszerválasztót is. Vízitornáztak, zumbáztak, teniszeztek és fociztak ma országszerte azok, akik ma vettek részt a kihívás napján. Országszerte mintegy 200 településen mozogtak az emberek. Volt, ahol már éjszaka elkezdődött a sportolás.
Éjfél után nem sokkal kezdték a bemelegítést az egésznapos sportolásra Székesfehérváron. Még az uszodában, a medencékben is tornáztak a helyiek. Majd napközben az István Király iskolánál több száz gyerek zumbázott egyszerre.
Egy nagyon jót zumbáztunk, és a néni mindent megmutatott nekünk. Nagyon jó volt, nem fáradtunk el.
Hevesen a hivatali dolgozók a városháza előtt tornáztak. Néhány utcával arrébb pedig az egyik vállalkozás alkalmazottjai is megmozgatták izmaikat.
Nagyon jól esett így ebéd után. Biztos van értelme, mondjuk kicsit hűvösebb időbe.
Újpesten a legkisebbek a Szent István téren sportoltak egész nap.
Sokat floatballoztam, nekem nagyon tetszik a floatball, suliba is szoktunk, és igazából jól érzem magam.
A nyugdíjasokat pedig a kispesti gondozóházban várták egy közös tornára.
Az a lényeg, hogy most egy közösségi napot élünk meg, és tornával töltjük, mozgással.
A kezdeményezés célja, hogy a legsportosabb település, illetve iskola címet megszerezzék.
Úgy érzem, hogy a sport jó, és jó szabadidőtöltés, nem csak egész nap a tévét nézni és a gép előtt ülni.
A Zala megyei Alibánfán például a köteleket ugrálásra és húzásra is használták a kihívás napján.
Nem a versenyről szól, hanem hogy mozogjunk és minél többet sportoljunk, és szerintem ez így most meg is valósult, és sokan eljöttek.
A tanulásból is jó vagyok, de a sportból ki tudom adni minden lelkemet.
Összesen csak nem 200 településen mozogtak szerdán egész nap. A szervezők szerint a program minden évben körülbelül 1 millió embert ösztönöz sportolásra.
Az vetélkedik, hogy ki tud a saját településén nagyobb aktivitást elérni, ez pedig a lélekszámhoz, a település lélekszámához képes számít, illetve iskolákban a tanulói létszámhoz képes számít.
A legtöbb résztvevőt mozgósító település és iskola nyeri el a legsportosabb címet.
Sok helyen még most is tartanak a sportrendezvények a kihívás napján, így a Baranya megyei Bújban is. Ott van a helyszínen Németh Kriszta. Szervusz, a helyiek milyen sportot választottak?
Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! Ha nem is évfélkor, de kora reggel már megkezdődött itt a sportnap a kihívás napja Bolyban, és ahogy láthatjuk, jelenleg a főtéren egy terepjárót húznak a helyiek, és nagyon jól megy nekik, iszonyatos ütemben húzzák a terepjárót, ahol több ember is ül a tetején. Maga egyébként ez a kihívás napja Kanadából indult 1982-ben, mert hogy két város össze akarta mérni, hogy hol élnek sportosabb emberek. Olyan jól sikerült ez a kezdeményezés, hogy ezt az akciót Európa szerte átvették, így Magyarországon is. Jelenleg itt az országban 7 kategóriában lehetett nevezni a mai napon, egészen a kis településektől kezdve a nagyvárosokon át, és hogy melyik lesz a legsportosabb város, az este 9 órakor derül ki, mert hogy akkor összesítik magát az eredményeket, és hogy hányan vettek részt a mai napon a kihívás napján.
Németh Kriszta, köszönjük! A sportnak ezzel még nincs vége, hiszen jön Zelinka Ildikó a sporthírekkel, utána időjárás jelentés, majd Szabadságtér 89 és egy magyar dokumentumfilm Besence Open a címe, az is egy sportos film. Este 10 óra 10 perckor kezdődik, szó lesz az életfogytiglani börtönbüntetésről és az EP választásokról is, utána pedig én jövök híradóval, viszontlátásra!